Az evangelizációs hét utolsó estéjén is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves testvéreimet, és azt gondolom elmondhatjuk mindnyájan az eddigiek alapján is, hogy áldott hetünk volt, és ez azért lehetett így, mert az Úr megáldotta az ige szólóját, Cseri Kálmán lelkipásztor testvérünket, erővel és hatalommal szólaltathatta meg, mint mindig Isten igéjét. Nagyon hálásak vagyunk mindazért, amit hallhattunk, azokért a csodálatos gondolatokért. A mostani alkalom az a köszöntés alkalma is, hiszen köszöntöm azokat, akik estéről estére itt voltak, vagy éppen Debrecenbe. Köszöntöm azokat is, akik a rádió mellett hallgatták ezeket az alkalmakat. Köszöntöm azokat a testvéreket, akik első alkalommal kapcsolódtak az evangelizációs hét alkalmaihoz. De ez a ma este az elköszönésnek is az ideje, és szeretném a Debreceni Egyházmegye és a Hajdúvidéki Egyházmegye lelkipásztori közössége, vezetősége és Isten népe nevében megköszönni ezeket az alkalmakat, és kívánjuk azt, hogy a kegyelem Ura segítse a mi kedves lelkipásztor testvérünket, hogy még sokáig szólhassa Isten csodálatos igéjét azzal a gazdagsággal, azzal a szépséggel, ahogy azt megszoktuk. A mai ige a példabeszédek könyve 8. részéből így hangzik. Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtó félfáimat őrizve, mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. Az ige hallgatásra készüljünk a 11-es számú énekkel, szívem csendben az Úrra figyel, és ezt kétszer egymás után énekeljük.
Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és telheket hordoztok, és én nyugalmat adok nektek. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, hálásan köszönjük a mögöttünk levő hetet. Köszönjük, ha van munkánk és dolgozhattunk. Köszönjük, hogy adtál erőt és jó gondolatokat. Köszönjük, hogy megadtad a mindennapi kenyerünket. Könyörgünk azokért, akik nélkülöznek, szűkölködnek. És könyörgünk, atyánk, hozzád, aki parancsolsz a felhőknek is, hogy add meg a mi kenyerünket a jövőben is, adjál esőt a kitikkadt földre. Köszönjük a te igédet, áldunk azért, ha a te igéd lehetett ezen a héten is, ami lábaink világossága. Könyörgünk azokért, akik még sose hallottak a te szeretetedől, hadd jusson el hozzájuk is az evangélium, talán éppen rajtunk keresztül. És köszönjük, hogy ilyen nyugodt körülmények között élhetünk és hallgathatjuk igédet. Könyörgünk azokért, akiket üldöznek, a hitükért és a te nevedért. Adj nekik álhatatosságot, vedd körül őket védelmeddel, és vedd ki üldözőik szívéből a gyűlöletet. Add, hogy közülük is többen megismerjenek téged. Köszönjük, hogy elkészítetted ezt a csendes órát, kérünk, te töltsd meg tartalommal, és töltsd meg igéddel, szent lelkeddel a mi szívünket. Engedd, hogy sokkal jobban megismerjük valódi önmagunkat, és egyre jobban megismerjünk téged. Ajándékozz meg minket lelkeddel, a te szent lelked győzzön meg minnyájunkat, bűn, igazság és ítélet tekintetében. Amen. Isten igéjét a Máté evangélium a 26. részének 69-től 75-ig terjedő verseiből olvasom. A Máté evangélium a 26. részének 69. és következő verseiben így szól Isten igéje. Péter kint ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló lány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Mikor kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott levőknek, ez is a názáreti Jézussal volt. Ő ismét letagadta, mégpedig esküvel, nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett, nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Kedves testvéreim, Péter már 3 éve együtt járt Jézussal, és a szíve mégis távol maradt tőle. Éppen tegnapi igénkben olvastuk, hogy maga Jézus állapította meg szomorúan róla, hogy még mindig nem Isten szerint gondolkozik, hanem az emberek szerint. Pedig szerette Jézust, de kiderül, hogy Jézus közelében is érintetlen maradhat sok embernek a természete. Az, hogy hallgatja valaki őt, vagy a róla szóló evangéliumot, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy hasonlítani is kezd hozzá, hogy megváltozik az élete. Péter hallgatta őt, és mégis visszautasította azt, amit Jézus tanított. Tegnap láttuk, hogy az ő küldetését sem értette, és a kereszthaláltól vissza akarta tartani őt. Emögött pedig mindig gőg van. Az a gőg, hogy nincs szükségünk Jézus váltságára, megoldjuk mi magunk is a helyzetünket. Az önmegváltásnak a veszedelmes gondolata lapul emögött mindig. És Péter szívében egyelőre ez volt ott. Ugyanakkor nagyon jellemző az ő magatartása abban a tekintetben is, hogy ami a régi természetünk nem könnyen adja meg magát. Péter hosszú ideig cipelte magával, szinte érintetlenül a vele született természetet, ahogy valamelyik este Péter leveléből olvastuk, ami atyáinktól örökölt hiába való életünket, ezt az életet. És erre az ő természetére az uralkodni vágyás volt jellemző leginkább. Ő, mint egy király, ült a trónon, és onnan dirigált. Még Jézust is megpróbálta így irányítani. Mindannyiunk vérében ott folyik ez az uralkodni vágyás. Egyszer egy gyermek istentiszteleten kérdeztem meg a gyerekeket, csak úgy az elején a barátkozás jegyében, hogy mit szerettek csinálni a legjobban. Egy kisfiú azonnal rávágta parancsolni. Ez úgy meglepett, és megkérdeztem, hogy kinek. Tudta azt is. Azt mondja a nagyinak, mert ő mindent megcsinál. A tesómnak, mert ő kisebb, és a macinak, de az nem csinálja meg. Tipikus, mindannyiunkra jellemző gondolkodás. Valaki gyengébbet keresni, aki fölött uralkodhatom. Ha végképp nincs senki, egy maci is jó, de a parancsolhatnékunkat valahogy ki kell élni. És Péter magatartására ez nagyon sokféle formában jellemző volt. El kellett jutnia neki is oda, hogy leszálljon erről a trónról. Hogy jöjjön rá arra, amire sokan rádöbbentünk már, hogy nem tudunk mi uralkodni. A nyelvünkön sem tudunk uralkodni, ezért mondunk olyat, hogy jaj, kiszaladt a számon. Hát miért szaladt ki, ha nem akartad, hogy kimondjad? Mert nem tudunk rajta uralkodni. Az indulatainkon sem elragadtak az indulataim. Akkor úgy látszik, azok erősebbek, mint én. Azok parancsolnak nekem. A fantáziánkon meg végképp nem tudunk uralkodni. Nem arra teremtett minket Isten. Arra teremtett, hogy ő uralkodjék, az ő uralmát boldogan ismerjük föl, és ismerjük el magunk fölött, és boldogan szolgáljuk őt. Aki pedig uralkodni akar mindenáron, az előbb-utóbb nagyon belebukik ebbe, és meg kell tanulnia, hogy mit jelent, hogy tagadja meg magát az, aki Jézust követni akarja. Péternek ez még hátra volt. Neki még ismeretlen volt az, amit Pál apostolról olvasunk, aki szintén a maga úgy gondolta, hogy a maga ura, pontosan tudta, hogy mit akar csinálni, papírja volt róla, hogy összegyűjtheti a damaszkuszi keresztjéneket, és azt olvassuk, hogy öldökléstől lihegve indult oda, nem szomorú, egy iskolázott, értelmes, felnőtt, vallásos ember, öldökléstől lihegve indul, hogy begyűjteni és kiirtani őket, és akkor Jézus Krisztus megállította a damaszkuszi úton. Leszállította a magas lóról. És miután bemutatkozott neki, és az a rövid párbeszéd lezajlott a dicsőséges Krisztus és Pál között, elhangzott egy sorsdöntő mondat, ami így kezdődött, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Saul Pál leszállt a trónról, és átadta azt annak, akit egyedül illet meg, akié minden hatalom menjen és földön, Jézusnak. És ettől kezdve ez volt a legfőbb kérdés számára mindig, hogy ebben az esetben most mit akarsz, hogy cselekedjem? És én azt akarom akarni, amit te akarsz. És ezért lehetett ő áldott eszköz Isten kezében. Nos, Péter számára ez még ismeretlen volt. És a másik, ami az ő régi természetére nagyon jellemző volt, hogy különnek tartotta magát másoknál. Ez mindig az összehasonlítással kezdődik. Csak az összehasonlításunk általában nem becsületes, mert nem erényt erénnyel és hibát hibával hasonlítunk össze, hanem a magunk erényeit mások hibáival, mert így jobb lesz az eredmény a mi javunkra. Ez egy becstelen dolog, de a legtöbbször így csináljuk. És ő is nagyon sokszor így csinálta, és ez alkalommal, amiről ma este szól az igénk, meg kellett tanulnia, hogy nem különb ő egy picit se senkinél. Sőt, meg kellett tanulnia azt, amit Jeremiás így ír a könyvében, családabb a szív mindennél, kicsoda ismerhetné azt. Nos, ez az esse is nagy öntudattal kezdődött. Nagy csütörtök este történt ez. Az utolsó vacsora végén Jézus ezt mondta a tanítványoknak, mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter azonnal így szólt hozzá, ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Ő mindig jobb, mint mások. Jézus erre ezt mondta neki, bizony, mondom néked, hogy ezen az éjszakán mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt, még mindig, ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ez a párbeszéd hangzott el, és ez még mindig a régi Péter. És akkor kimentek a Gecsemáne kertben, ahol Jézus arra kérte Pétert és még két tanítványt, hogy imádkozzanak vele. Ebben a végső, nagy lelki tusájában legalább a hozzá legközelebb álló tanítványok álljanak ott mellette és segítsenek. És mi történt? Néhány perc múlva a nagy hős horkol. Elaludtak mind a hárman. Imádkozzék Jézus egyedül, ahogy akar. Nem lehet számítani a nagyszájú tanítványra. Aztán, mikor megérkezik a felfegyverzett sokaság, hogy Jézust letartóztassák, akkor Péter előránt ezt egy szál kardot, és csak úgy a sötétben, vaktában elkezd vele vagdalkozni. Levágja az egyik szolgának a fülét. Ez megint Péter. Miért? Ez értelmes cselekedet volt? Mondta ezt neki Jézus? Megkérdezte Jézustól, hogy most mit csináljak? Megint ez a buzgóság értelmetlenül. Aztán Jézust megkötözik, elviszik, és azt olvassuk, hogy Péter is követte őt távolról, hogy lássa, mi történik vele. Aztán János beprotezsálja Pétert a főpap udvarába, Jézust a nagy teremben vallatják, akkor már elkezdik ütni, verni és leköpdösni is, hideg van, az őrség melegszik a tűznél, Péter együtt melegszik Jézus ellenségeivel. Ott van az ő helye. Mondta a mester, hogy gyere oda, szükség van ott rá. Ilyen volt ő, és aztán valaki ott a tűz fényénél az arcába néz, és azt mondja, nicsak, te is a názáreti Jézussal voltál. Megijed, és azt mondja, hogy nem is ismerem azt az embert. Hogy jutott eszébe egy ilyen mondat? Nem is ismeri Jézust. Hogy meri ezt nyilvánosság előtt állítani? Nyilván ez van benne, és ez bukott most ki belőle. Úgy többször gondoltam arra, hogy mi történt volna, ha azt mondja, hogy igen, én is vele voltam, és akkor mi van? Lehet, hogy semmi baja nem lett volna. De a nagy hős megijed. Hát, ha ő is Jézus sorsára jut, letagadja. Akkor jön egy másik, olvastuk itten, azt mondja, hogy ne beszélj már, hát én is láttalak téged ott a kertben, te is a Jézus tanítványai közé tartozol. Akkor már esküvel tagadja. És kifelé óvakodik a kapu felé, hogy jobb innen elmenni, mert meleg lett a talaj. De a kapuban is fölismerik, és ott is mondja valaki, hogy ne tagadd, hát galileai a kiejtésed. Te is az ő tanítványai közül való vagy. Akkor aztán már elkezd átkozódni és esküdözni, hogy nem ismerem azt az embert. És Lukács leírja, hogy ekkor vezették át Jézust a kihallgatási teremből, a házi börtönbe, ahol reggelig őrizték, hogy aztán vigyék majd Pilátus elé. És van egy csodálatos mondat, egy sokat sejtető mondat ott a leírásban, ahogy a leköbdösött, összevert Jézust átkísérik az udvaron, rátekintett Péterre. És ekkor tört össze Péter. Nem tudjuk, hogy mi volt Jézus tekintetében, és sose találgassuk, ami nincs leírva a Szentírásban. De az, hogy Jézus ott is keresi a kapcsolatot ezzel a nyomorult, tagadó, esküdöző, átkozódó tanítvánnyal, hogy megkeresi a tekintetével azt, aki éppen most tagadta le, hogy ismeri őt. Lehet, hogy hallotta is Jézus ezt a harmadikat már, amikor átvezették az udvaron. Ez összetöri Péternek a szívét, és azt olvassuk, hogy kimenvén onnan keservesen sírt. Eszébe jutott az, amit Jézus néhány órával előbb este mondott neki, hogy nem szólal meg addig a kakas, amíg háromszor megtagadsz engem. És a harmadik tagadás után megszólalt a kakas. Eszébe jut Jézus szava, eszébe jut az ige, és ez elviselhetetlen a számára. Nem hitte volna, hogy ilyen sötétség van a szívében, és nem hitte volna, hogy egy ilyen sötét alakot így tud szeretni a megváltó, hogy akkor, amikor összeverve kísérik, és nem sokára a kereszten függ, még akkor is fontos neki a másik, ez a nyomorult, ez a tagadó, és rátekintett Péterre. Keresi vele a kapcsolatot, érezteti vele, hogy ők kapcsolatban vannak. És noha tudta, hogy így meg fogja tagadni, mégse dobta ki a tanítványok közül. Ez a kettő együtt összetöri Pétert. Az, hogy ekkora sötétség lakik benne, amire nem gondolt, és hogy ekkora szeretettel szereti őt Jézus, még ilyen állapotában is. Ezen a hajnalon döbbentő rá arra, hogy ki ő valójában. Egészen hamis képe volt önmagáról. Még előző este is hősködik. Lehet, hogy ezek mind megtagadnak, de én nem, soha. Kész vagyok akár halálra menni veled. És képtelen azt mondani egy kérdésre, hogy igen, én is az ő tanítványai közül vagyok. Erre képtelen. Nem, hogy halálra vagy tömlöcre menni. A nagy halászat után, a csodálatos halfogás után rádöbbentő arra, hogy körülbelül kicsoda Jézus, és körülbelül kicsoda ő, amikor azt mondja, hogy Uram, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Bűnös úgy általában, mint ahogy mi is szoktuk mondani, hogy mindnyájan gyarlók vagyunk. De hogy ennyire bűnös, hogy ilyen konkrétan bűnös, hogy ennyire együtt legyen az ő szívében a gyávaság, a becstelenség, a hazugság, a képmutatás, és ő ezt esküvel és átkozódva is állítsa, ezt nem gondolta magáról. Most kiborult az, ami valóban ott van a szívében. Most eljuthatott az igazi önismeretre. És ezen tényleg nem lehetett más tenni, mint keservesen sírni. Ezek a könnyek azonban, testvérek, már az újszülött sírásához voltak hasonlóak. Amikor a világra jön egy csecsemő, jó esetben felsír. És amikor új életet kap valaki lelkiképpen, sokszor azt is könnyek kísérik. Így sírt az a szép szál, büszke, tekintélyes férfi, akinek a szívébe Isten egy ilyen evangelizációs héten belevilágított, és néhány nappal utána eljött, és azt kérdezte, mert katolikus volt, hogy lehet-e maguknál gyónni. Mondtam, hogy lehet, szoktak is sokan. Hogy kell csinálni? Mondom, így, megbeszéljük. Azt nem lehet, azt mondja. Letérdelt a fotel mellé, én is letérdeltem a magam fotelje mellé, és végighallgattam egy megrendítő imádságot. Egy büszke ember, akit én addig csak a családja tagjain keresztül ismertem, aki korábban tájára se jött a templomnak, de akkor valami miatt néhány alkalommal eljött, kezdte sorolni Istennek. Én nagyrészt már el is felejtettem, mert el szoktam felejteni az ilyen gyónásokat, az Istenre tartozik, de mondta, hogy Istenem, én zavartam szét a családomat, miközben arról szavaltam örökké, hogy éltük élek, meg éltük dolgozom, és sorolta, hogy hány munkatársának a karrierjét fűrészelte el, amiatt, mert félt, hogy esetleg az ő helyére kerülnek, és mondta őszintén. És amikor befejezte, azt kérdezte, hogy maga szerint van-e erre bocsánat. Mondtam, hogy az teljesen mindegy, hogy én szerintem mi van, a Biblia szerint van. Nézzük meg. És akkor kinyitottam a János első levele első részét, és oda tartottam neki, olvassa a saját szemével. Megvan írva, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Megkérdeztem, ott van zárójelbe, hogy a maga utálatos bűnei kivétel? Nincs ott. Minden bűntől. És mi van utána? Folytatódik így, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Megvallotta a bűneit? Meg, hát most mondtam el. Akkor érvényes ez. És olyan kedves volt, hogy nekem már a nyelvemen volt, hogy javasolom, de sokkal jobb volt, hogy ő kérdezte, hogy akkor nem kellene ezt most megköszönnünk, de mondom, meg kellene. Visszatérdelt megint, és elhangzott egy hálaadó imádság. Ez az, amikor valaki az Isten világosságába kerül. Amikor nincs mellébeszélés, mese-mese, meskete, amikor nem a körülmények szerencsétlen összjátéka miatt lettem olyanná, amilyenné, hanem amikor valaki azt mondja, hogy hazug vagyok, gyilkos vagyok, tolvaj vagyok, Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Amikor valaki akár tud sírni is a bűnei miatt. Egy kemény halászember, egy meglett felnőtt férfi, aki meg volt győződve, hogy mindenkinél jobb, végre tud sírni amiatt, hogy gyalázatos, alávaló, hitvány ember. Egy kérdés van csak, van-e tovább? Van-e erre bocsánat? Kaphat-e még egy ilyen is, újabb esélyt Istentől? És a Biblia arról beszél, hogy kaphat. És ugyanezeket a könnyeket sírta az a nagyon büszke asszony, aki híres volt arról, hogy milyen kacér, és több család életét megzavarta, egy házasságot teljesen tönkretett, és azzal még dicsekedett is. És amikor Isten világosságába került, ugyanígy sírt amiatt, hogy mit tett ő mások ellen, és zokogva vallotta meg Istennek a halálba küldött magzatait, és azt, hogy a tehetetlen öreg édesanyjára rá se nézett, hanem megfizetett valakit, hogy ápolja, mert ő nem ér rá, mert versenyt futott a többi kacérral. És egészen megváltozott az élete utána. Az volt az utolsó mondata az imádságának, emlékszem, hogy Istenem, a 10 parancsolatban egy sincs, amit meg ne szegtem volna. Holnap sokan úrvacsorázni fogunk, olvassuk el ma este a 10 parancsolatot. Az énekeskönyv végén benne van egy rövidebb változata. És tessék megvizsgálni, hogy van-e közte olyan, ami ellen nem vétkeztünk. Az fog méltóképpen úrvacsorázni, aki konkrétan el tudja mondani Istennek ma este, Uram, ez ellen így vétkeztem, emez ellen így vétkeztem, légy irgalmas nékem bűnösnek. Nos, Péter tehát kimenvén onnan keservesen sírt, és most végre egyértelmű lett számára az, hogy ezért kellett Jézusnak szenvednie, meghalnia, és majd feltámadnia. Amit Jézus négyszeresen hangsúlyozott nekik nem sokkal előtte, és ő tiltakozott ellene, meg se figyelte végig, mert a feltámadást már meg se hallotta, most már ő maga látta, hogy bizony kellett. És ez ellen tiltakozott ő szerencsétlen. És most rászakadt az, hogy azt a Jézust, arra a Jézusra, akit itt összevertek, leköbdöstek, már a vére is folyt, most ő még 3 nagyot ráütött, miután 3-szor letagadta, hogy ismeri. Hát nem különbő, mint Jézus ellenségei? Ugyanazt csinálja, amit Jézus ellenségei? Jézus ellensége lett ő is? Ez valóban kétségbeejtő és rettenetes. És a kérdés valóban az, hogy van-e ebből szabadulás. És Jézus, noha meg volt kötözve ott, Mégis most azt mondhatjuk jelképesen, hogy két kézzel nyúl, ezután a lejtőn lefelé csúszó tanítvány után. Jézus egyik keze az ő igéje. Előre megmondta előző este Péternek, hogy mi történik, most az pontosan beteljesedett, és ahogy a kakas megszólal, azt olvassuk, eszébe jutott Péternek az ige, amit Jézus mondott. Talán eszébe jutott a másik ige is, amit nem sokkal korábban mondott, hogy Simon, Simon, a sátán kikél titeket, hogy megaostáljon, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Micsoda szeretet árad Jézusból. És Jézus másik keze, most jelképesen mondva, az ő tekintete, hogy rátekintett Péterre, hogy még ott is szemmel tartja, hogy még ott is fontosabb a bukott tanítvány, mint ő maga, és nem a saját szenvedésével foglalkozik. Simon Péter ezen a reggelen nézett bele először egy olyan tükörbe, ami az ő valóságos arcát mutatta neki, és megundorodott magától. De ugyanakkor fölragyogott előtte egy másik arc is, az a Krisztusfő, aki zúzott, véres, szenvedő, de aki kimondhatatlanul szereti őt. Aki ezt a két arcot egyszerre látja, annak az életében kezdődik el valami új. Elmondta egyszer egy asszonytestvérünk, hogy nagyon súlyos műtét után hosszú ideig feküdt kórházban, és amikor végre hazavitték, délelőtt nem volt annyi ereje se, hogy fölkeljen az ágyból és megálljon a lábán. Aztán napközben, hogy egyedül volt otthon, hát próbálkozott többször is, és délután már ment. És azt mondja, hogy bejárta a lakást, ami az ő lakása volt, ahol minden nap takarított azelőtt, és amit most hetek óta nem látott. Aztán eljutott az előszobába is, és az előszoba tükör előtt megrémült magától. Egy sovány, fehér, megöregedett asszony nézett vissza rá a tükörből. És hirtelen arra gondolt, hogy mit szól ehhez majd a férje. És ebben a pillanatban nyílt az ajtó, jött haza munkából a párja, és ahogy meglátta a feleségét ott az előszobában, ledobta a táskáját, átölelte, és azt mondta, hogy de jó, hogy újra itthon vagy, ha lehet, ezentúl még jobban foglak szeretni. És azt mondja, hogy mint amikor a hagymaszagot a húzat kiviszi a konyhából, ez a mondat úgy vitte ki a félelmet és a szorongást a szívéből. Előbb látta a maga kétségbejtő arcát, aztán azt mondja, hogy nyílt az ajtó az ő arca mellett, megjelent a tükörben a férjének az arca, és ahogy őt meglátta, fölragyogott ez az arc. A kettő együtt. Isten nem csak azt arra akar elsegíteni minket, mert ez az ő ajándéka mindig, ha végre látjuk már, hogy milyen bűnösök vagyunk, hanem ugyanakkor fölragyoghat előttünk Krisztus arca is, hogy van bocsánat mindenre, van szabadítás, mert van szabadító. És Péter ekkor végre leszállt a trónjáról, és átadta azt Jézusnak. És tudjuk azt, hogy az élete végén még az életét is odaadta az ő megváltójának. Láttam egyszer három nagyon egyszerű rajzot, és az roppant jól szemlélteti azt, amiről Péter élettörténete beszél. Három kör egymás mellett, és mindegyikben középen egy trónszék. Az első trónra ez van írva, hogy én uralkodom, ez mindenki így szereti. És a körön kívül van Jézus. Egyelőre az érdeklődési körén is kívül esik az ilyen embernek az Úr Jézus. Így születünk mindnyájan ebben az állapotban. A második körben ugyancsak a trónszéken én ülök, mármint, hogy mindenki maga, ott van az, hogy én, de a körön belül van már Jézus. Ez a vallásos ember, aki néha már elmegy templomba, nagyon büszke arra, hogy nagy ünnepeken mindig elmegy, nem káromkodik nagyon durván, és az érdeklődési körén már belül van az Úr Jézus, de változatlanul ő uralkodik. És a harmadik kép azt ábrázolja, hogy Jézus van a trónon, és az én pedig ott van a szék lábánál. kész szolgálatjára állni a nagy úrnak. Nos, ez történt meg Péterrel nagypéntek hajnalán, végre leszállt a trónról, és átadta azt annak, aki egyedül méltó rá. És letette azt a kardot, amivel handabandázott ott a sötétben, nem akar ő már kardoskodni, nincsenek már ötletei, javaslatai, hanem megszületik az ő szívében is az, amit Pál apostol kérdezett az Úrtól: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ugyanezen a reggelen Júdás is rádöbbent arra, hogy mit követett el. De ő nem Jézushoz ment a bűnével. Visszament a megbízóihoz, azok meg azt mondták, hogy mi közünk hozzá, a te dolgod. És a végén kioltotta a saját életét. És ez félelmes kettősség, testvérek, mert aki rádöbben a bűneire, van már bűntudata, de egyedül marad a bűnével összezárva, azt a bűne feltétlenül megfojtja. Ha valaki rádöbben a bűneire, és nem csak bűntudata van, hanem abból bűnvallás lesz, és néven nevezi a bűneit az Úr Jézusnak, az átéli azt, amit Dávid, hogy te levetted rólam bűneimnek terhét. Ne a bűnnel kettesbe maradjunk, hanem vigyük azt mindig ahhoz, aki egyedül tudja megbocsátani, és a súlyát mi rólunk levenni. Jó lenne, ha ma este elgondolkoznánk azon is, hogy milyen tagadásaink voltak nekünk eddig. Sokszor még azt sem mertük bevallani valakinek, hogy szoktunk néha templomba járni. Pedig semmi bajunk nem lett volna belőle. És ha lett volna, az kitüntetés az Úr Jézusért bármilyen szenvedést elhordozni. Ez a gondolat meg végképp távol áll a legtöbb embertől. Mit vállalunk mi Jézusért? Egyszer azt kérdezte tőlem egy kedves idős lelkész, így szépen rám is mutatott, mibe kerül neked a kereszténységed? És ez egy nagyon jó kérdés volt. Sok minden tisztázott az akkori állapotomban. Meddig megyünk mi el Jézussal? Amíg semmibe se kerül, amíg csak élvezzük az ő ajándékait és a vele való közösséget, addig jöhet, mondta valaki a múltkor. És utána? Utána meg mehet, ahogy Péter itt elküldte őt, hogy nem ismerem azt az embert. Meddig megyünk mi el Jézussal? Csak aki mindvégig álhatatos marad, az idvezül. Boldog ember az, aki végig megy vele az úton. Turmezei Erzsébetnek van egy olyan verse, aminek az a címe, hogy Meddig. És ez Péterről szól. Hadd olvassam föl ezt befejezésül. Uram, te néked sok a Pétered, sokak a nagy csütörtök éjszakáid, és olyan kevés a csöndes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de elkísér egész a Golgotáig. Mert olyan könnyű azt kimondani egy izzó percben, meghalok veled. De annyi minden visszahúzna még, ha ránk borul a szörnyű éjszaka, ha megérint a fagyos lehelet. Talán csak egy kisgyermek mosolya, vagy a hitves, könyvfátyolos szeme. Susognak a szélben ringó habok, a halászbárka, otthon képe hív. Ó, legalább búcsúzni kellene. Hamu alól az életösztön is fölparázslik. Ó, ilyen hirtelen! Egy percre olyan szép lesz a világ, átölel minden színe illata, s már el is hangzott, a nem ismerem. Uram, te neked sok a Pétered, sokak a nagy csütörtök éjszakáid. Hadd lehessek én csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de hű marad egész a Golgotáig. Boldog ember az, aki mikor azt mondják, te is az ő tanítványai közül vagy, azt mondja, hogy igen, és szeretnék egyre hűségesebb tanítványa lenni, szeretnék egyre inkább hasonlítani a Mesterre. Ehhez azonban le kell szállni a trónról, akár ma este, és átadni ő neki, és újra boldogan kérdezni, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Imádkozzunk. Istenünk, szeretnénk most Dávid megrendítő imádságát a magunk imájaként eléd terjeszteni, és így tovább lépni, és így készülni a holnapi szent vacsorára is. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet a te nagy irgalmaddal. Egészen mosd le rólam bűnömet, és vétkeimtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te viszont a szívben levő igazságot kedveled. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, és töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Áldás előtt énekeljük el ismét a 12-es éneket, hálát adok Uram, és ennek a harmadik verse legyen egészen személyes hálaadásunk. Kegyelmedet ma ingyen adod, Uram, én mindenért hálát adok. Kérjük Isten áldását. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fethetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.